az ember könnyen átsiklik valami fontos fölött, ha célirányosan egy valamit keres. Millás reggeli.
No, hát devizaháborúról beszélgettünk, inverse devizaháborúról ráadásul, úgyhogy Plessinger Gyula elfogadta meghívásunkat, bejött a stúdióban az MKB Private Banking igazgatója, és neki is vetközött a téma kifejtése előtt, ha jól láttam, úgyhogy nem lesz egyszerű a beszélgetés. A Goldman Sachs-tól ollóztuk ezt a mostani helyzetet, fordított devizaháborúról van szó, mert úgy becslik, hogy a fejlett gazdaságok jegybankjainak extra 0,1%-ot kell emelniük a kamaton 1% gyengülés megakadályozására. Hát, ez a szép matek. Ilyet se láttunk még a közgazdaságtan könyvekbe leírva, ugye?
Ritkaság. Üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat is. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a vetközés az itt a zakó eltávolításával véget is ért. Egészen este 10-ig, tehát nem fogom a kedélyeket.
Várjál, még a nagyon izzasztó kérdéseket fel se tettük.
Forró a hangulat, de állom majd a sarat. Való igaz, hogy én magam sem emlékszem, hogy ilyen megközelítéssel készült volna elemzés, hogy egy devizárfolyam mozgást állítottak volna szembe kamatpálya irányokkal, illetve kamatemelés mértékekkel. Ennek valószínűleg az oka, és azért kezdett el a Goldmanon kívül még nagyon sok, különben globálisan jól ismert elemzőház a témával foglalkozni, mert az elmúlt hónapokban valóban kezd egy nagyon új rezsim kialakulni a devizapiacokon. Ugye inverse devizaháborút emlegettél, András, itt a felvezetőn, ugye a devizaháború klasszikus értelme, meg hát amit az elmúlt másfél évtizedben láttunk, az ugye arról szól, hogy egymással szoros gazdasági kapcsolatban lévő országok ártatlan boci szemekkel egymásra nézve, nagyon nagy szeretetben az asztal alatt mindenféle olyan dolgokat csinálnak, hogy egymáshoz képest a saját devizájukat kicsit gyengítsék.
Mindenki a sajátját gyengítené, hogy a
versenyképességét javítsa. Kína versus Egyesült Államok, igen. Hát, ezt a devizaháborút az USA ki is tette az asztalra, amikor, hát nem a Trump alatt, de lehet, hogy a Trump alatt így, de már Obama is pedzeket, hogy fejezzék már be a yuan gyengítését a kínaiak, mesterséges gyengítését.
Igen, és ez olyan jó hallani egy olyan gazdaság első emberétől, amelyik ugye mennyiségi lazít, pénzt nyomtat, és amúgy nulla kamat környezetet biztosít, ami szintén devizagyengítő, de ez nyilván a játék része, meg bele is fért. De a lényeg, hogy tehát a 2008-9-es válság óta ez volt a normális működési mechanizmus a világban, hogy mindenki a maga módján diszkréten vagy kevésbé diszkréten próbálta a saját devizáját gyengítgetni.
Nekünk ez jól sikerült, zárójelben.
A többségnek úgy tűnik, hogy de valóban, hát nyilván nincs az
Magyarország a devizaháború nagy nyertese, mondhatjuk akkor.
Nincs árfolyam cél, de azért láthatóan nagyon nem feküdt keresztbe a magyar gazdaság irányítás sem a forint fokozatos leértékelődésének. Ez így van. Viszont változott nagyon a helyzet, a megerősödő vagy megnövekvő inflációs nyomásra muszáj szigorúbb monetáris politikai környezettel válaszol. És hát bizony a deviza erősödés az el tudja végezni ezt a melót a jegybankok helyett, és ami korábban másfél évtizedig nem volt kívánatos, az most hirtelen a legjobb barátunká vált. Tehát a deviza erősödés most inkább kimondatlanul a jegybankoknak úgy tűnik, hogy egy explicit céljává kezd válni. És hát nincs erre most jobb példa, mint az Amerikai Egyesült Államok, elég ránézni a dollárra, mondjuk az euróval szemben, közeleg a paritását, elérjük, nem érjük ezt. Én nekem van egy nagyon régóta tartott, túl régóta tartott ilyen strukturális várakozásom, hogy lesz majd paritásban az euró-dollár. Hát most biztos, hogy nem fogom eldobni ezt a majd ilyen 1.30 környékén.
Volt is már egyébként, meg vannak, beszélünk itt a műsorban, és többen egyetértenek vele, hogy ezt a paritást össze fogjuk érni. De mi a filozófia mögött?
A filozófia emögött, ahogy az előbb is utaltam rá, az, hogy egy erősödő deviza az inflációt csökkent. Ugye a külkereskedelem árhatásán keresztül az importált infláció mértékét csökkenti. Tehát ez egy jó eszköz, egy hatékony eszköz arra, hogy az inflációs nyomást csillapítani
lehessen.
De
akkor most megint tegyük félre a közgazdaság tankönyveket, nem a kamatokkal kellene küzdeni az infláció ellen?
A kamat az eszköz, a deviza pedig a következmény. Aha. Tehát egy magasabb kamat környezetben nagyobb kedvel erősödik egy deviza, és pontosan ezt látjuk a dollár esetében. Elég volt a Fednek meglebegtetni, hogy az elmúlt évek, talán évtizedekhez képest intenzívebb kamatemelési ciklusba kezd, már erőre is kapott a dollár, és igazán az én várakozásomat különben arra alapoznám, hogy a Fed továbbra is jóval agilisebben, gyorsabban tud reagálni a kialakult inflációs környezetre, mint az Európai Központi Bank.
És rájuk ez nem áll? Tehát ők ebbe a háború, de ők nem szeretnék az eurót erősíteni?
Voltak nagyon finom utalások az Európai Központi Bank részéről, úgy fogalmaztak egészen pontosan, hogy nagyon közelről monitorozzák az euró mozgását.
Ja, ez a closely monitoring, ez a legnagyobb bullshit a jegybanki.
Imádom korunk jegybankárjait, tehát igen. Olyan a szinoníma szótárakat megszégyenítők is ilyen jelentésekkel, meg nyilatkozatokkal, és akkor a fél piac hasábokon keresztül azt taglalja, hogy ez most mit jelent pontosan?
Hát kettő az egybe vagyunk itt, és tényleg forrósodik a hangulat, de kénytelen vagyok megvédeni a jegybankárokat, mert nagyon másként nem tudnak működni. Hát ugye képzeljük el azt a helyzetet, hogy akkor nem tudom, Christine Lagarde kijön, és azt mondja, hogy én mostantól eurót erősítek. Egyrészt, hogyha nem sikerül neki, akkor a hitelessége az borul, másrészt meg lehet, hogy 48 óra múlva kiderül, hogy ez talán egy kicsit elhamarkodott döntés volt. Tehát nekik muszáj nagyon-nagyon kódolt jeleket küldeni a piacnak. Ez szerintem azért egy erős kódolt jelzés volt, hogy szorosan figyelik az euró mozgását.
Azóta meg is állt egyébként. Nem pontosan azóta, de hát azért van egy kis változása.
Igen, ezzel együtt szerintem az igen csillapszik. Hát azért szerintem a paritás az egy ilyen lélektani határ is. Tehát ott
már a közelségétől is megijed a piac kicsit.
A kereskedők is valószínűleg úgy vannak, hogy itt egy kicsit profitot realizálnak, kivárnak, érik-e egy következő lök, és ugye az előző blogban volt arról szó, hogy azért nagyon sok kamatemelés már a piac ára, ez az állítással én egyetértek. De ezzel együtt a Fed, illetve az LKB kamatpályája én szerintem el fog válni, el kell, hogy váljon, hiszen Amerikában magasabb az infláció, tehát muszáj az amerikaiaknak gyorsabban többet
lépni. Nem lehet, hogy csak fáziskésésben van? Azért az európai infláció is fog kapni löketeket, hát ugye a sánkhái lezárás, ami összekuszálja még megint az ellátási láncokat, már most panaszkodnak, tehát már most lehet látni, hogy gond lesz. A szomszédban zajló háború, ugye Kántor Endre tegnap még a gasztró rovatot is az étolajnak szentelte, tehát látszik, hogy komoly nagy a baj. Ez ugye inflációt erősít, tehát nem lehet, hogy csak fáziskésésben van az európai infláció az amerikaihoz képest?
Valamelyest egyetértek ezzel az elmény, mindennel egyetértek.
Nagyon helyes. Ezért vagy te az egyik kedvenc.
Az a biztos. Annyiban finomítanám, hogy azért a háború földrajzi közelsége és annak a gazdasági hatásai jóval artikuláltabban érezhetők Európában, illetve az eurozónában. Ez azért az Európai Központi Bank mozgásterét csökkenti, én azt gondolom, a Fedhez képest. Tehát én nem tudom, az elmúlt másfél évtizedben, amióta így piacokat közelebbről nézek, nekem mindig az a tapasztalatom, hogy a Fed gyorsabban, hatékonyabban, látványosabban tud reagálni, és ennek lesz egy leképeződése a devizapiacon.
Egy kis útelágazódáshoz azért még érkezzünk el. A svájci frank, tehát az a svájci egybank, meg az a Svájc, aki a legnagyobb mészárlást hajtotta végre 2015-ben, amikor nem engedjük az erős frankot, megvédjük az erősödéstől, és mind gyengén tartjuk
dolog. És az nem jó
és
a svájci.
Emlékszünk, mi történt utána, amikor váratlanul eltörölték azt a sávot. Most ott örömködnek, hogy erősödik a frank.
Igen, ez is egy nagyon
tehát
jó példa arra, hogy...
Ez is jól jelzi a változást, nem?
Igen, hát egyrészt hagy utaljak vissza arra, hogy pont ezért nem szerencsés, hogyha nagyon elköteleződik egy bank egy bizonyos politika irányába, mert aztán 7-8 évvel rá is ugye hozzájuk vágjuk teljesen jogosan, hogy mit tetszettek akkor beszélni. Való igaz, a svájci jegybank nettó haszonélvezője a frank elmúlt egy évben mutatott. Az euróval szemben talán egy ilyen 10%-ot tudott erősödni. Nem azt mondom, hogy nincs infláció a svájci gazdaságban, de talán ilyen 2,5% környéki a pénz gyengülésének az ütem, ami teljesen tolerálható, és valóban volt annyira szemérmetlen a svájci jegybank elnök, hogy ezt be is jelentett, hogy köszöni szépen a devizának ezt az antiinflációs hatást. Mi is köszönjük azt a 7 évvel ezelőtti élményt, azt a pár órát.
Nincs késő? Mert hogy ezek olyan lépések, amik nem, tehát hogy oké, erősítjük a forintot, a dollárt, a svájci frankot, a angol fontot, mindent. Nincs késő ehhez, mert ennek azért még átgyűrűzik mindenen az idő kérdése, a megfékezendő folyamatok pedig hát most tombolnak a mindennapjainkban.
De szerintem késő van, de most nagyon, nagyon bátran fogok Fedet kritizálni, mert még alszanak, nem hallják. A helyzet az, hogy ezt valószínűleg a kedves hallgatók közül is sokan tudják, hogy egy kamat emelésnek a hatása a gazdaságban azért legalább egy másfél év, amíg érvényesül. Tehát az így tök jó, hogy most ilyen 8% fölötti infláció mellett akkor a Fed elköteleződik az ütemes szigorítás mellett. Te jó az üzenet, ez legalább pozitívum, de azért nagyon nagy nevű komoly elemzők már hónapok óta verik a vészharangot azzal, hogy elkésett a Fed. A piac is rengeteg jelzést adott arra, hogy már sokkal korábban szerettek volna kamatemelést látni, ugye az amerikai hozamgörbe átmenetileg invertált is lett, ez egy klasszikus jele annak, hogy a piac szerint elkésett a jegybank az első kamatemeléssel. Tehát én is azért hogy mondjam, némi aggodalommal várom ennek a akciónak a hatását, mert lehet, hogy pont akkor fog igazán érvényesülni a szigorítás hatása, amikor amúgy már amikor az inflációs
nyomás... Nem kellene, igen.
Szóval nem...
Mert ugye mondják, hogy a jövő hét a proféta szóljon belőlem, a jövő év elején túl lehetünk a nehezén infláció tekintetében a világon.
Hát valószínűleg brutális bázis hatással lehet számolni eleve, abban meg azt gondolom, hogy mindannyian reménykedünk, hogy a háborús helyzet az mondjuk holnap reggelre oldódjon meg, ami az élelmiszerárak tekintetében valamiféle megnyugvást eredményezhet. Hasonlóképpen a kínai lezárások.
Ha már itt tartunk, szerintem kanyarodjunk át egy másik fontos témára, és még eddig nem nagyon beszéltünk róla. 20 év után megvan az első államcsőd Ázsiában. Sri Lanka most nem tudta visszafizetni az adósságának egy részét, és nagyon-nagyon komoly problémák vannak, az átgyűrűző hatásokról is sokat olvashatunk.
Nagyon jó felvetés, mert ugye mi amerikai barátainknak jó, mert erősödik a dollár, az, akik dollárban számolnak el mondjuk hiteleket, azoknak annyira nem.
Szóval a feltörekvő piacokon valami forrongás van, de hogy ez most mennyire veszélyes, most hol tartunk azért, ez a sri lankai példa azért egyrészt intő, másrészt láttunk nagyon durva tovagyűrűzéseket, és tehát emlékszünk meg, mi volt.
És ugye fejlődő piacokat sújtják a magas gabonaárak is, amik ugye mit ad Isten, megint dollárban vannak elszámolva, tehát alapvetően van egy magas ár, amit még a dollár erősödés tovább nyom felfelé. Ugye nekik meg gabonát kell venni, hát enni kell az embereknek.
Így van, a fejlődő piacoknak, és hogyha Sri Lankáról beszélünk, itt azért a ször mentén hagyd dobjak be egy másik fogalmat, ami az elmúlt mondjuk 10 évben terjedt el a piacon, ez hát sajnos magyar megfelelője nincs is. Ugye a fejlődő piacokat klasszikusan emerging markets-nak nevezi az angol szaknyelv, de megjelent az úgynevezett frontier markets fogalom is, ami az igazán még nagyon törékeny gazdaságokat írja le. Én azért Sri Lankát inkább ebbe a frontier markets kategóriába sorolnám, de ezzel együtt az, ami ott történt, hiába esik tőlünk földrajzilag is, gazdaságilag is rendkívül távol, valóban intő. A mostani gazdaságpolitikai környezet jelesül, emelkednek az amerikai kamatok, illetve erősödik a dollár. Ez egy borzasztó veszélyes mixet jelent sérülékeny fejlődő piacok számára. Ennek az oka a következő, tényleg egy dióhéjban vázolva a problémát. Ha én egy kevéssé ismert, mondjuk frontier piac vagyok, és a saját devizámban szeretném, mondjuk a Sri Lankán ugye rúpia van, a saját Sri Lankai rúpiámban szeretném az állam tehát a költségvetés hiányát finanszírozni, hát úgy mérsékelten fogok tudni megszólítani befektetőket, mert kicsi a bizalom ez iránt, a deviza iránt.
Tehát ki hallott már a Sri Lankai rúpiáról, mint befektetési célpontról? Lehet, hogy turistaként találkoztak.
Így van, tehát hogy ez nem tömegesen nem fognak rúpiába denominált kötvényeket venni a befektetők. Tehát kénytelen ez a gazdaság dollárban kibocsátani kötvényeket, úgy nagyobb érdeklődés fog bevonzani. Ha ez megtörtént, ez pompás, de képzeljük el, hogy mi történik most. Ugye emelkednek a kamatok, a lejáró dollár kötvényeiket csak magasabb kamaton tudják megújítani, újra finanszírozni. Ez önmagában egy probléma. Erősödik a dollár a rúpiával szemben, ez azt jelenti, hogy egységnyi dollár tartozást jóval több rúpiával tudják csak honorálni. Ugye az elmúlt 3-4 hónapban azt megnéztem, nem vagyok szakértője, még mielőtt valaki ezt a hamis következtetést vonná le a srilankai gazdaságnak, de majdnem 50%-ot gyengült ez a deviza. Tehát pontosan ennyivel többet kellett a gazdaságnak termelnie, hogy egy dollárt vissza tudjon fizetni.
És ez nagyon fog hiányozni abból a gazdaságból.
Ez egy óriási.
Miközben
óriási
két évre összeomlott a fő bevételt jelentő turizmus például.
Így van.
COVID miatt.
Amúgy is egy polgárháború volt, térnek egy szegények igen. Magukhoz. Ugye a dollár erősödés ez egy nulla összegű játék, ez ugye rúpia gyengülés jelentett, ez azt jelenti, hogy megugrik az infláció a sokkal durvábban a saját gazdaságukban, amire a saját jegybankuknak elvileg reagálni kéne magasabb kamatokkal, ami ugye lassítja a gazdaságot, tehát ez egy borzasztó dominó hatást indít el, és ez nem csak Sri Lankára igaz, ez általában ez a környezet, ez a fejlődő piacok számára kedvezőtlen, és én...
Miért ők dőltek be, voltak leginkább kifeszítve, és jöttek a legrosszabb helyzetbe?
Pontosan, igen, innen indul a dominó, hát mindannyiunk érdeke természetesen, hogy abban reménykedjünk, hogy itt ez akkor meg is el lett az IMF gyorsan és hatékonyan segít
még szerencsé, hogy a magyar államadósságot, a magyar államadósságot, amely ugye fejlődő piaci kategóriába tartozik, azt a lakosság finanszírozza, amelynek befektetései most épp értéktelennek kell. Tehát annyira nem állunk mi rosszul ebbe. Nem vagyunk nagyon kitéve a külföldi finanszírozásnak. Most ezt viccesen mondtam el, de az ére mögött szerencsére egy komoly folyamat. Tehát most a lakosság fizeti meg gyakorlatilag.
Hát ha egyáltalán érzékeli ezt a megfizetést, én nagyon óvatos lennék, semmiféle párhuzamot nem vonnék nyilván egy frontier piac nehézségei és a magyar gazdaság jelenlegi helyzete között. Az önmagában egy nagyon érdekes, izgalmas, akadémikus felvetés, hogy egyáltalán nevezhetjük-e Magyarországot fejlődő piacnak. Én azt gondolom, hogy alapvetően igen, de azért egy komolyabb ilyen disclaimerrel apró betűs része, hogy azért közben egy euró szatelit egység is vagyunk, tehát ez egy érdekes hibrid kelet-közép-európa, illetve ez ezek a piacok. Szóval nem, messze nem számítok ilyen diszlokációkra, de azért ugye szintén az előző blogban fölmerült a forint teljesítménye. Mutat fejlődő piaci jegyeket azért a forint ebben a mostani helyzetben, tehát az, hogy bizalom megingott a devizánk iránt, még hogyha kis forgalom mellett is, alacsony likviditás mellett is azért érezhetők tünetek.
Nem engedünk el még egy gyors piac elemzést. Nem falazol nekünk, mindig az áccsal ezzel nyaggatunk, de hát a tőzsdéken meg vérfürdő volt. Tehát légy szíves, mondjál már valamit erről.
Nagy esésen vagyunk túl. Igen. Vége van? Vagy ez már így
vagy most fog gyorsulni.
Igen, ezt vissza tudom igazolni, hogy nagy esés volt. Azért vagyok egy kicsit szomorkás, mert magát az esés indulását itt ebben a műsorban két hónappal ezelőtt szinte napra pontosan sikerült belőnünk. Erre tényleg nagyon büszke vagyok itt. Meg tudom ezt szűkörbe osztani, arra
nagyon
már kevésbé...
Nagyon pessimista voltál.
Igen, arra már kevésbé vagyok büszke, hogy én sokkal kisebb esésre számítottam, tehát most már egy pár hete vakarom a fejemet, hogy ez meddig, meddig tovább. Azért meglepett az esés mértéke. Ugye 2011 óta nem volt ilyen hosszú amerikai részvénypiaci esés, utoljára a görög adósságválság okozott ilyen hatásokat. Nagyon sokat elmondtak a kiváltó okokról, mi is ugye itt a monetáris szigorítás szőr mentén érintettük. Én nem is erre fókuszálnék.
Az okokat azt sokszor ragoztuk. Igen.
Hogy meddig tart, én egy adalékot dobnék ide be a beszélgetésben mindenki számára, így hát, hogy mérlegelendő. Technikai szempontból rettentő fontos, hogy a befektetők éppen milyen hangulatban kereskednek. És Amerikában van egy, ha jól emlékszem, hetente frissített felmérés, a szép nevű AAII intézet, ez az amerikai kisbefektetők egyesülete, hetente föltesz egy nagyon bonyolult kérdést a köznek, hogy jelesül, hogy a következő 6 hónapban emelkedő, avagy eső részvénypiacra számítanak-e. És én műsorra készülődvén megnéztem ennek az AAII indexnek az alakulását. Hát nyilván számítottam arra, hogy pesszimista a piac. Na de arra nem számítottam, ugye sok mindenre nem számítottam, úgy tűnik ma reggel, arra nem számítottam, hogy pesszimistább most, és most figyeljetek, mint 2008 őszi. Hoppá. Tehát sokkal többen nyilatkoztak úgy, hogy a következő 6 hónapban buksi lesz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti,
így is vannak pozícionálva,
hogy valószínűleg így vannak pozícionálva. Tehát most tennék egy sokadik nagyon óvatos kísérletet arra, hogy az esőpiacnak a végét prognosztizáljam, hogy kieste magát a piac. Azért ilyen 4%-os zakók, amiket tegnap előtt láttunk a piacon, ezek már a kapitulációra emlékeztető jelek. Tehát én azt gondolom, hogy talán most ért el abba a fázisba.
Igen, nem kell egy 10-es a végére?
Ne kelljen.
Figyelj, portfólió szempontjából értem. Igen, csak...
A tőzsde a gazdaság indikátora. Mi még, ha nézzük a hitelezési folyamatokat, meg nézzük így a lakossági hangulatát, jó, drága az élelmiszer, meg nem tudom én micsoda, de az ingatlan piac, például a szárnyal, stb. De egyre több gazdasági szakember mondja fű alatt, a zene alatt, ugye nekünk, hogy jön egy, hát nem akarok túlzó dolgokat mondani, maradjunk a sima recesszió szónál, ami fájni fog. Ennek van jele? És most nem Magyarországról beszélek, vagy nem csak Magyarországról beszélek, hanem a világról.
Hát ezt árazza a piac. Aha. Szerintem a ugye itt is vannak ilyen ökölszabályok, hogy ha már Goldmannal kezdtünk, akkor így a levezetésbe idézzük meg. Ha talán egy Goldman elemzésben olvastam, hogy a tetőtől az aljáig egy ilyen 25%-nyi esést produkál, illetve prognosztizál a tőzsde, nem állunk messze tőle. Tehát ha jól emlékszem, ilyen, vagy jól idézem, ilyen 18% környékét esett az S&P-a.
18,5-nél vagyunk, és most kacérkodik, tehát 20-nál lépi át a bestpiaci tartomány, tehát igazából nem olyan sok. Tehát még igazából bestben sem vagyunk, csak korrekciós fázisban, tehát ez alapján még, ha tényleg recesszió van.
Nem van, hát, majd még csak jön.
Hát ugye azt mondják, hogy a csúcstól 25%, ugye ez ilyen mindig ilyen múltbéli adatok alapján prognosztizálni, azért ez egy veszélyes terep, nem javaslom feltétlenül senkinek. Én mégis azt érzem, hogy kezdi az, rövid távon legalábbis, hogyha nagyon kevés technikai mutatót nézek, én bevallom, nem nagyon hiszek ebben az elemzési irányban.
Na,
az
Gede, mit fog szólni? Legközelebb
direkt
biztos, hogy a beosztást úgy csináljuk, hogy itt legyen a Gede.
Akkor ne kivetkőzzünk, és lesz egy ilyen. Az RSI mutatót viszont, amilyen túladottságot, túlvetséget szerintem jól jelez, azt szoktam nézni, és most az is kezd már ilyen rövid távon túladott jeleket kiadni. Itt tennék 3 pontot a mondat végére.
Értjük, világos.
Értjük, nem vártunk többet. Nem akarjuk, hogy te legyél doktor halál Magyarországon, azt nem szeretnénk. Okay. Lassz volt, mint mindig. Köszönjük.
Köszönöm
szépen
a lehetőséget.
Lessinger Gyulával váltottunk néhány szót erről, arról, meg amarról, devizaháborúról, recessziós kilátásokról, dollárerősödésről.
Tőzsdei zakó potenciális végpontjáról.
Igen. Szóval ő pedig az MKB Private Banking igazgatója.